Mit gondolom, mennyire változtatja meg a háború ennek a húsvétnek az üzenetét? Nekem ilyenek jutnak eszembe, hogy mondjuk a Kijev külvárosában talált tömegsírokban nyugvó emberek és az ő családjaiknak mondjuk a feltámadás üzenete másként fog-e ezen a húsvéton szólni, vagy a világnak, vagy akár itt nekünk Magyarországon, vagy az üzenet ugyanaz, csak nagyon aktuális.
Több minden is eszembe jut ehhez kapcsolódóan. Az egyik az, hogy nem elég az áldozatoknak, hogy áldozatok, még föl is használjuk őket ahhoz, hogy velük példálódzunk, vagy őket materializálva próbáljuk meg megragadni az élet értelmének immateriális dimenzióit. Valahogy ha az áldozatokra gondolok, a mostani háború áldozataira, vagy korábbi háborúk áldozataira, de akár bármilyen értelemben áldozatokra, akkor szerintem az első, ami a húsvétból oda kapcsolódhat, az a csönd. Mindaddig, amíg Jézust keresztre nem feszítették, zaj volt. Zajongott a tömeg, ordított, feszítsd meg, zajongtak az emberek, zokogtak az asszonyok, sikongattak a tanítványok, szitkozódtak a katonák, mindenki mondott valamit, és akkor aztán, amikor meghalt, akkor egyszerre elcsöndesült minden. Úgyhogy az áldozatok láttán csöndben maradni, fölfüggeszteni egy időre azt a spontán késztetést, hogy az ember magát azzal profilírozza, hogy milyen mélységesen együtt érez, milyen mélységesen együtt érez, és hangos zokogásba kitörni, vagy profilírozni magunkat azzal, hogy megtaláljuk a bűnösöket, akiket hangosan vádolhatunk. Ez mind érthető, és ez mind nagyon emberi, de talán a legméltóbb hozzáállás az áldozat áldozatiságához az az, hogy az ember elnémul, és megpróbálja igazán magára ereszteni azt a drámát, ami révén áldozat lett az, aki áldozat lett. És hát persze itt Kelet-Közép-Európában, nem csak Ukrajnában, nem Magyarországon is, hát itt tulajdonképpen mindenki áldozat, sőt a háborúban azt látjuk, hogy Putyin elnök is áldozatnak tekinti magát, és tulajdonképpen egy nagy honvédő háborút vív, és ez a honvédő háború politikai modell, ez egyre terjedőben van, ez nem szorítkozik se Ukrajnára, se Oroszországra, se Magyarországra, se Lengyelországra. Még úgy tűnik, hogy Amerika is, a világ legnagyobb hatalma is folyamatosan honvédő háborút vív, hol Irakkal szembe, hol másokkal szembe, hol Kínával szembe, hol Oroszországgal szembe, mint hogyha manapság már senkinek nem lenne súlya, már senki nem számíthatna mások figyelmére, csak akkor, hogyha áldozat. És akkor, amikor az ember látja ezeket a szörnyű képeket, de hát ugyanezeket a képeket láttuk minden 5 évben, az elmúlt évtizedben, az elmúlt néhány évtizedben, mindig volt háború, Európában is volt háború, vagy ha nem volt éppen pont háború, fegyveres konfliktus, akkor találtak korábbi háborúknak tömegsírjait. Szóval, amikor ezeket a szörnyűségeket látja az ember, akkor abban a elnémultságban, abban azért a legnehezebb azzal a kérdéssel megbirkózni, hogy hogyan juthattunk el idáig. És akkor nagyon könnyű lenne, vagy könnyű azt mondani, hogy mert mások vittek rossz utakra engem, mert mások teremtették meg azokat a kényszerű körülményeket, hogy ez lett belőle. De azt hiszem, hogy amikor az ember ezeket az áldozatokat látja, akkor ők nem a másik oldalon vannak, nem az út másik oldalán vannak, hanem ugyanazon az úton vannak, amin mi is járunk, csak talán bizonyos értelemben ők már sorra kerültek, és mi pedig majd egy kicsit később fogunk csak sorra kerülni. Mert azok a logikák, amik képesek a 21. században egy szuverén államot megtámadni, és ezt a katonai hadműveletet, ezt az otromba hadműveletet, ezt még képesek erkölcsileg is igazolni, sőt, még képesek vallás erkölcsileg is igazolni és igazoltatni egyházi méltóságokkal, és képesek olyan fokú globális agymosást végezni a propaganda gépezetekkel, hogy sokan elhiszik és osztják a háborúnak a jogosságát, mindezt a második világháború után. Ez egy olyan globális ténye a világnak, amihez viszonyítva senki sincs kívül. Mindannyian belül vagyunk. Nyilván nem fekszünk mindannyian a tömegsírban, de az egész világ végül is ott áll a tömegsír szélén.
De a tömegsír szélén ott állnak lélekben is, meg nyilván majd fizikailag is papok, pópák. Ők ebben a helyzetben ön szerint mit tudnak mondani az ukrán népnek? Nem ugyanakkor lesz a húsvét, a mi húsvétunk és az ortodox húsvét, de az ő húsvétjük is el fog jönni nem sokára. Akkor mit, tehát hogy ön szerint máshogy cseng most a feltámadás reménye egy ilyen tömegsír fölött? Vagy sokkal nehezebb ezt elhinni? Ugye az elmúlt években beszélgettünk már arról, hogy például a templomból kijövőket megszondáztató közülménykutatók is meglepődhettek azon az eredményen, hogy a szentmiséről kilépők többsége nem feltétlenül hiszi el a feltámadást. És kíváncsi vagyok, hogy önvalláskutatóként mit gondol, hogy egy ennyire nehéz helyzetben ez erőt adhat az embereknek a feltámadás üzenete, vagy még hihetetlenebbnek tűnik?
Nagyon-nagyon kíváncsi lennék azokra az ukrán barátaimra, akik lelkészek, papok, pópák, hogy ők majd mit fognak prédikálni húsvétkor. Van egy félelmem, amit nagyon meg tudok érteni, nagyon meg tudnék érteni, de nem tudnék teljes szívvel helyeselni. Van egy félelmem, hogy a húsvét üzenete a nemzeti szuverenitást és állami autonómiát védő nacionalizmus üzenetének szolgálatába lesz állítva. Mert nem a halottaknak prédikálunk, hanem az élőknek, és az élőknek pedig egy tízszeres túlerővel szemben kell védeni a hazájukat. És ilyenkor egy percet se, egy pillanatot, egy levegővételnyit sem lehet kihagyni, hogy tartsák a kisebbségben a lelket. Hogy ne omoljon össze az ukrán haderő, hogy ne omoljanak össze a családok, akik támogatják az apákat és a fiúkat, akik közvetlenül harcolnak, és hogy ne omoljon össze az a elég meglepő összeurópai összefogás, amelyik pénzzel, fegyverrel, politikai eszközökkel és embargókkal támogatja ezt a honvédelmet. Tehát itt annyira abba az irányba áll minden szó, minden lélegzetvétel, hogy Ukrajnát már pedig meg kell védeni az elfogadhatatlan orosz okkupációval szemben, hogy húsvétkor, ami nagy ünnep, több napos ünnep, és hát nem tudom, hogy lesz-e húsvétkor tűzszünet, mert könnyen el tudom képzelni, hogy a retorikai kereszténység Putyint nem fogja megakadályozni abban, hogy húsvétkor is lőjenek. Szóval tehát mondom, nagyon meg tudom érteni, hogyha húsvétkor a templomokban, vagy a félig, vagy egészen lerombolt templomok romjai közötti istentiszteleteken a pópák az isteni energiákat és a húsvét ünnepi energiáit abba az irányba fogják beállítani, hogy lőjünk jobban, üljünk jobban. És ha már az előbb azt mondtam, hogy mindannyian ott vagyunk valahol a tömegsír szélén állva, hát akkor azt kell magamra is vonatkoztatni, hogy és akkor ha én lennék ott, ha én nekem kellene megfogalmazni a húsvét öröm üzenetét, akkor tudnék-e beszélni arról, hogy a húsvét titka az erőszakmentes hűség az isteni ihlethez, és tudnám-e megismételni az evangéliumban olvasható, Jézusi szót, hogy bocsásd meg, atyám, nem tudják, mit cselekszenek, hogy tudnék-e úgy beszélni a Krisztus eseményről és a húsvét titkáról, hogy annak az irgalom és nem a bosszúállás a titka. Nem tudom, hogy tudnék-e.
Beszéljünk az orosz ortodox egyházról. Itt volt egy félmondata, hogy azt mondta, hogy tulajdonképpen az egyház megtalálja azokat a, vagy nagyon keresi azokat a teológiai mondatokat, amivel legalizálni tudja az orosz szempontból a háború jogosságát. Most bólogat mondom a hallgatóknak, hogy jól foglaltam össze, amit mondtam. Emiatt kérdezem, hogy ön szerint az egyháznak egyébként ebben a helyzetben, de a világ bármely pontján lévő háborúban szabadna így működnie? Vagy annyira egyszerűen kellene ennek történnie, hogy az egyház nemet mond a háborúra? Nem lehet olyan háború, amire igent mond az egyház, és ilyen teológiai kutatásba kezd, hogy hogyan tudja ezt alátámasztani?
Azt hiszem, hogy nem lehet igent mondani a háborúra. Ez egyébként az ortodox egyházak valamilyen szinten közös szociáletikájának is az egyik eleme. nem csak nyugati keresztény társadalomtan létezik, hanem létezik keleti keresztény társadalomtan is. De a háború elítélése és az igazságos háború korábban sokszor hangoztatott lehetőségének a teológiai alapú megkérdőjelezése, az jelen van az ortodox gondolkodásban is. És ami nagyon megdöbbentő, az Kirill pátriárkának egy nagy beszéde, amit fölkapott a világsajtó is, de nem csak a szekuláris sajtó, hanem a teológiai sajtó is. Ő ugyanis azzal indokolta meg, és tulajdonképpen áttételesen azzal helyeselte ezt a háborút Ukrajna ellen, hogy ez tulajdonképpen a sátán elleni háború. Mert Ukrajna annak a sátáni nyugati dekadens szemléletnek adott tág teret, amiben az LMBTQ, amiben a Pride felvonulás, amiben a szekularizmus jelenti a meghatározó erőt, és ez ellen védekezni kell. Ez ellen, hogy úgy mondjam, az utolsó cseppig védekeznie kell a keresztényeknek. Mert ez a kereszténységgel szembeni támadás. Ezt a logikát, amit aztán az ortodox teológusok úgy bíráltak, hogy metafizikai ütközetről beszél, azért, hogy ne kelljen a valóságos ütközetről beszélni, tehát metafizikai álcahálót terít a valóságos áldozatok és a valóságos gyilkosoknak a földi valóságára, fizikai valóságára. És ez előhívta azt a nagyon súlyos kritikát, hogy az egyház nem lehet a politikának a szekértolója. És hogy az a teológiai logika, ami megjelenik Kirill pátriárkának ebben a nyilatkozatában, ebben az inkriminált nyilatkozatában, aminek a pikantériája az, hogy egyébként az irgalom vasárnapján hangzott el, pár héttel ezelőtt vasárnap, tehát ami a pravoszláv világ liturgikus beosztása szerint az irgalom vasárnapja. Nos, ezzel szemben több száz teológus emelte fel a hangját, akiket mondjuk összefoglalólag úgy lehetne besúlyozni, hogy a világ legnagyobb egyetemeinek legnagyobb professzorai, akik ortodox teológiával, ortodoxiával foglalkoznak, több százan. És akkor ők 6 vagy 7 pontban nagyon világossá tették ennek a teológiának a kifordított voltát. És ami nagyon szép ebben a dokumentumban, az, hogy nem csak a Nyugat-Európában ismert teológiai logikával érveltek, hanem egyben az ortodox világban nagyon ismert és nagyon honos és egyébként lenyűgöző liturgikus logikával is érveltek. Vagyis a teológiai összefüggéseket, igazságokat többek között azzal is alátámasztották, hogy milyen imádságokat, hogy fogalmaznak az imádságok a Szent Liturgiában. Úgyhogy azt gondolom, hogy mint minden háború, meg végső soron, mint minden más emberi konfliktus, ez is a lelepleződésnek az ideje. Itt sok mindenre rá kell döbbennünk, önkritikusan is sok mindenre rá kell döbbennünk abból, hogy mi is az egyházaknak, különböző egyházaknak a pozíciója a mai modern társadalomban, és mi a pozíciója, és mi a küldetése, és mi a felelőssége, és persze mi a lehetősége itt a mi térségünkben. És most, amikor ilyen szélsőséges helyzet van, hogy háború van, és a háborúban megszólalnak egyházi vezetők, akkor az bizonyos értelemben a lelepeződés ideje is. És ezt nem azért mondom, mert most én venném a bátorságot, vagy azt a megalapozatlan öntudatot, hogy én most akkor lerántsam a leplet a Kirill pátriárkának a, így kell sajnos mondanom, pro-szovjet és pro-orosz beállítódottságáról, ami révén Oroszországban még erőteljesebben és még nagyobb lendülettel hagyják el az emberek az ortodox egyházat, mert tekintik hiteltelennek azt az egyház vezetést, amit Kirill pátriárka fémjelez az elmúlt időszakban. Ez már egy hosszabb folyamat, ez nem most kezdődött. Egyáltalán nem akarom leleplezni, hanem csak azt akarom mondani, hogy ez az egész kérdéskör, ez nem egy sima ügy, ez nem egy lejátszott parti. Senki számára, aki számára fontos a kereszténység, mindegy, hogy melyik felekezetnek a tagja, hanem ez egy, ez egy élő ügy, ez egy köröm alatti tüske, ami fáj, és bizonyos értelemben jó, hogy fáj.
Én úgy tudom, hogy az Egyházak Világtanácsa egyébként próbált összehozni egy találkozót most az egyszerűség kedvére, hogy fogalmazok így, az ukrán ortodox és az orosz ortodox egyház között. Ez úgy tudom, hogy nem jött létre, de úgy tudom, hogy van egy ígéret rá, hogy ez hamarosan mégiscsak létre fog jönni. Ön szerint, ha ez valóban megvalósul ez a találkozó, az hozhat fordulatot ebben? Akár az ön szembenézéssel, az önleleplezéssel, vagy egyszerűen, ha nagyon egyszerűen kérdezem, előfordulhat az, hogy a két egyház vezetője kezet fog, és közösen áll ki, hogy mondjuk a békért emelje fel a hangját?
Hát az nagyon, nagyon komoly jel lenne, amellett, hogy a kereszténység nem támogat semmiféle háborút. Hát lehet, hogy kicsiny hitű vagyok, de nem hiszem, hogy ilyen megtörténhet. És egy kicsit még azt is hadd mondjam hozzá, hogy ha megtörténne, akkor sem mindegy, hogy hogyan történne meg. Ugyanis az egyházak, felekezetek közötti úgynevezett ökumenikus párbeszéd és ökumenikus együttműködés, tehát amelyik a saját felekezeti határon átnyúl, és a más felekezetekkel való érdemi párbeszédbe belehelyezkedik, ennek van egy diplomáciai oldala, és van egy vallási dimenziója. És egy ilyen esetben könnyen előfordulhat, hogy a diplomáciai készfogás eltakarja a vallási kérdést. Lehet szimbolikusan azt mondani, hogy hát a háború az nem jó dolog, de közben teológiailag rabjának maradni annak az orosz cezaropapista vagy állam és egyház közötti szimfóniát valló nézetnek és ekleziológiának lehet rabján maradni, és azt mondani, hogy egyébként elítéljük a háborút, de itt most ez egy igazolható lépés volt. Nem tehetett mást az orosz elnök, mint hogy megindítja a csapatokat. És nem tehet mást a megtámadott ukrán elnök, mint hogy összetrombitálja az egész világot, vagy a félvilágot, hogy álljanak mellé, és mentsék meg Ukrajnát, vagy védjék meg Ukrajnát. Tehát ezért azt gondolom, hogy egy ökumenikus párbeszéd ebben a szélsőséges helyzetben nem a diplomáciai eleganciára kellene, hogy koncentráljon, hanem ezeknek az érdemi kérdéseknek a megvitatására. És bármennyire is háború van, nem kell sietni. Nem szorít az idő. Az üdvösség ideje szorít, de nem szorít a történelmi idő, mert a kereszténységnek meg kell egyre inkább haladnia azt a trón és oltár szövetsége, természetes szövetsége, hosszú korszakot, 1500 éves korszakot. És fokozatosan fel kell tudnia mérni azt, hogy az evangélium hiteles képviseléséhez milyen lényeges a mindenkori politikai erőktől való távolságtartás. Egyébként ugyanez a kérdés, ami az Egyházak Világtanácsára vonatkozik, ugyanez a kérdés vonatkozik arra is, ami nem olyan régen fölröppent a hír, hogy Ferenc pápa és Kirill pátriárka esetleg június 14-én majd Jeruzsálemben találkozhatna, mert Ferenc pápa akkor éppen a szomszédban van, Libanonban, és akkor, hogy milyen jó lenne, hogyha ők ketten találkoznának, és hogy akkor ennek a találkozónak is milyen szimbolikus gesztus értéke lenne, és hogy esetleg ennek a találkozónak az üzenete az esetleg hatna a harcoló felekre, vagy elsősorban az orosz politikára, hogy hagyják abba a háborút. Ezzel kapcsolatban is azt gondolom, hogy lehet diplomáciai eleganciával kezet fogni, és lehet átölelni, és lehet a kereszténység egységét hirdetni, de hogyha ennek nem az a közös veleje, hogy tagadják meg a katonai szolgálatot a katonák, ha számít számukra, hogy ortodoxok, és lehetetlenség az, hogy a pravoszláv pópák háború melletti prédikációkat tartsanak, és hogy lehetetlenség az, hogy Putyin elnökkel zavartalan jó viszonyt ápoljanak akkor, amikor ő épp háborút indít egy másik országgal szembe. Ha ez nem történik meg, akkor ezek a diplomáciai gesztusok kicsit úgy érzem, hogy kontraproduktívak. És akkor, amikor ezt mondom, akkor ezt nem arra értem, hogy minthogyha itt lenne egy vétlen Krisztus, aki Ukrajna, és egy minden bűnnel megkent, minden bűnnel fölkent, Heródes vagy Pilátus, aki elrendeli a gyilkosságot, nem ezt mondom, én csak azt mondom, hogy a háború az egy elfogadhatatlan válasz.
Köszönöm, és egy kérdés erejéig szeretném, hogyha Magyarországra is fókuszálnánk, ezt a beszélgetést a hallgatók húsvétkor hallják, és emiatt merül fel bennem a kérdés, hogy 2 héttel ezelőtt volt egy választás Magyarországon, ami ismét megosztotta a társadalmat, legalább 2 részre szakította, és nagyon sokan csalódottak ebben az országban most, az ország másik fele meg nagyon örül. Egyébként van egy harmadik harmad, aki pedig erről tudomást sem vesz, és mondjuk szavazni sem megy, de ez most részletkérdés. A kérdésem az, hogy ön szerint az ünnep az lehetősége arra, hogy az egyházak megpróbálják ezeket a szakadékokat áthidalni, és a minden bizonnyal a templomban egymás mellett ülő, más politikai tömbre szavazó emberek között békességet teremteni. Az egyházak ma Magyarországon képesek erre, ön szerint?
Nagyon jó lenne kutatást végezni arról, hogy jelenleg a rendszeresen templomba járó reformátusok, evangélikusok, katolikusok, görögkatolikusok között még hány százalék van, aki nem a jelenlegi kormány koalícióra szavaz. Tehát, hogy mennyire reális az a templomi helyzet, istentiszteleti helyzet, hogy különböző politikai preferenciákkal rendelkező emberek ülnek ott egymás mellett. Az érzéseim azt mondják, erről közvetlenül nem ismerek kutatást, de más ehhez kapcsolható kutatások eredményei alapján azt feltételezem, hogy egyre tisztább a politikai képlet az istentiszteleteken rendszeresen ott lévők között. És úgy látom, hogy a magyarországi lelkészek is, hogy úgy mondjam, inkább a békességet választják, és ezáltal vagy hallgatnak, vagy esetleg a kormánykoalíció mellett foglalnak állást. Hiszen a józanész azt mondja, hogy hát az bolond, aki nem ezt csinálja. Mert a józanész az látja a támogatásokat, és látja és hallja a politikai állásfoglalásokat a kereszténység értékei mellett, és látja a családtámogatást és hasonlókat. Most ennek alapján fölvetni azt a kérdést, hogy más is szóba jöhet, hát az nem lehet komolyan venni. Úgyhogy ezért egy kicsit feltételezem azt, hogy talán nem az a legnagyobb kérdése a feltámadási istentiszteleten igét hirdető lelkészeknek, hogy hogyan tudják megteremteni a békességet a gyülekezeten belül, politikai békességet a gyülekezeten belül. Én inkább arra szeretnék egy kicsit kitérni a kérdés alapján, hogy mi is a helyzet itt az örömmel és a szomorúsággal. Én nagyon-nagyon ragaszkodom ahhoz a meggyőződésemhez, némely barátom és kollégám szerint ábrándomhoz, hogy a politika nem minden, hogy a politikai állásfoglalások az ember gondolkodásának egy részét fedik csak le, és nem fedik le a teljes egyéniségét és egzisztenciáját, és hogy azok között is nagyon sokan vannak, akik most úgy látták, hogy a legokosabb a Fidesz-KDNP listára szavazni, azok között is sokan vannak, akiknek az örömük nem teljesen felszabadult. Ugyanis nem vakok, ők is látják, hogy a győzelemnek ára volt, és hogy azok az eszközök, amiket be kellett vetni ahhoz, hogy ilyen győzelmet lehessen aratni, azok az eszközök túl vannak a jó ízlés, és túl vannak a keresztény erkölcsi érzékenység határán is. És hogy az a fajta kormányzás, ami révén ilyen hosszú időn keresztül meg lehet tartani Magyarországon a hatalmat, az bizony konstruált egy olyan helyzetet Magyarországon, amit még demokratikusnak lehet éppenséggel nevezni, de a demokratikus eszközökkel a kormányváltásnak, vagy a kormány leszavazásának az esélyét sikerült szinte minimálisra csökkenteni. A szavazókörzetek átrajzolásával a közpénzből összehasonlítatlanul nagyobb összeget lehetett fordítani a kampányra. A média, amit a lakosságnak a legnagyobb része fogyaszt, az teljes mértékben a kormánypropagandának elkötelezettje. Tehát, hogy miközben sokan látható, nagyon sokan, és ezt el kell fogadni tisztelettel, én csak elfogadom, nagyon sokan úgy szavaztak, hogy maradjon meg ez a kormány, sikeres csapaton nem nagyon kell változtatni. Ugyanezek között szerintem, reményeim szerint, bizonyos értelemben a meggyőződésem szerint is, nagyon sokan vannak, akik nem írnak alá vakon mindent. És talán inkább a prédikációkban, talán inkább a lelkészek majd arról fognak elmélkedni a közösségben, miközben a kereszténység legfontosabb ünnepét ünneplik, hogy hogyan lehet a győztesnek saját maga felé még nagyobb erkölcsi kihívást állítani. Hogyan lehet most, amikor győztünk, nem triumfálni, hanem most még inkább ráerősíteni a megújulásra, a metanoiára, hogy lehet most még inkább olyan társadalmi hangulatot erősíteni, ahol nem a kirekesztés, nem a gyűlölet, nem a korrupció játssza a főszerepet. És még azt mondhatom, hogy talán erre vannak jelek is. Például a miniszterelnök úr, feltehetően a leendő miniszterelnök személye ugyanaz, mint a mostani, hangsúlyozta egy mindenkinek szóló üzenetében, hogy ő azoknak is jó miniszterelnöke szeretne lenni, akik nem a kormányra szavaztak. Szerintem ez egy olyan opció, amit, hogyha komolyan veszünk, akkor erre egy nagy reményteli igent tudhatnak mondani az egyházak is, és a húsvétot ünneplő lelkipásztorok is, és hívek is.